A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten hozta testvéreimet, szeretettel köszöntök mindenkit a erőfényes vasárnapon. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük testvéreim, kezdőénekül a 166. éneket. A 166. ének így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végette, szent helyre feljöttünk. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istenek igéjét, amint az írva található a Máté evangéliumának 7. részében, a 15. verstől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét a Máté evangéliumának 7. részéből, a 15. verstől kezdődően. Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek éj szőlőt, vagy a bogáncsról fügét? Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosztevők. Valaki azért hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a homokra építette házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak a romlása. De amikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodott a sokasság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 449-es énekünket. A 449. ének mind négy versét énekeljük. 449-es ének így kezdődik: Jézus, te égi, szép, tündöklő, fényű név. Gyertek, imádkozzunk, testvéreim, kérjünk áldást együttlétünkre. Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, köszönjük a Te irántunk való hűségedet, megtartó szeretetedet, amivel hordoztad törékeny életünket az elmúlt hét napjain is. Ahogyan az előbb is énekeltük, sokszor a bőrünkön tapasztaljuk, hogy az élet száz veszély. És bizony ezek között nem egyszer összeszorul a szív, nem egyszer megrendül bennünk a lélek, nem egyszer elsötétül előttünk a világ. És olyankor nagy szükségünk van a mennyei fényre. Nagy szükségünk van a Te atyai bátorító szódra. Nagy szükségünk van egy olyan vezetésre, aminek segítségével célba érhetünk. Istenünk, látod, milyen sokszor megtorpanunk az élet rögös útján. Látod, milyen sokszor könnybe lábad a szemünk, mert veszteség ér minket, vagy csalódás. Látod, olyankor nehezen tudunk kiegyenesedni. Saját erőnkből nem mindig tudunk fölállni. És ezért köszönjük hálaadással, hogy küldesz mennyei támaszt, küldesz testvéreket, küldesz imádkozó, szerető atyafiakat, akik által elérkezhet hozzánk egy-egy biztató igei üzenet, vagy egy olyan szó, ami megakad a szívünkben, és ami életet fakaszt bennünk. Köszönjük neked hálaadással, hogy így gondoskodsz a mi lelkünkről is, arról a törékeny lélekről, ami bennünk lakik. És köszönjük, hogy épp lélekké akarsz minket erősíteni, nemesíteni, azért, hogy a Te dicsőséged visszatükrözői legyünk egy olyan világban, amelyik tele van bizonytalansággal, homállyal, kétellyel, vagy éppenséggel a vaskos hitetlenség sötétségével. Köszönjük, hogy ezek közepette akarsz minket hitben járatni, reménységben éltetni, és a szeretetben gyakoroltatni mindnyájunkat. Köszönjük neked hálaadással, hogy ezért hívtál újból egybe minket, és hisszük, hogy senkit közülünk nem bocsátasz el üres kézzel és üres szívvel. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért könyörülsz rajtunk, atyánk, és meghallgatod a mi könyörgésünk szavát. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250. énekünk első két versét. A 250. ének így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek üzenetét, amint az írva található. A Máté evangéliumának 12. részében, a 33. versben. Felolvasom Isten üzenetét a Máté evangéliuma 12. részéből, a 33. versből. Hallgassuk Jézus szavait figyelmes és csendes lélekkel. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt. Mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Gyümölcséről ismerik meg a fát. Eddig tart az alapigé. Drága testvérek, Jézusnak a nagyon tömör kijelentését halljuk, ami a farizeusokkal, a nép vallási vezetőivel való vita hevében fogalmazódott meg, és hangzott el. Örök érvényű igazságot jelent ki Jézus, ami egy nagyon egyszerű hétköznapi megfigyelésen alapul. A jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Jézus a hallgatói döntés elé állítja. Legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt. Vagy legyetek rossz fák, és teremjetek rossz gyümölcsöt. A második felszólítás szinte kiakaszt minket. Hogy hangozhat el Jézus szájából ilyen felszólítás is, hogy legyetek rossz fák, és teremjetek rossz gyümölcsöt. Nyilván az első kijelentés fényében érthető ez a második, mert hogy Jézus soha nem akart álságos, kétszínű követőket maga mellett látni, hanem olyanokat, akik eldöntik, határozott lépést tesznek afelé, hogy milyen életet akarnak élni, milyen gyümölcsöt akarnak teremni. Ezért mondja Jézus, hogy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt. Korábbi igeolvasásunk rendjén hallottuk szintén a farizeusokhoz intézett szavát Jézusnak, különösen az akkori hallgatók ismerték azt, hogy mennyi képmutató van közöttük. Azt mondja, őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájába jönnek hozzátok, holott belül ragadozó farkasok. Az ilyenek a gyümölcseikről ismerhetők meg. Manapság gyakran elhangzik az a kérdés, hogy ki az igazán hívő ember? Ki a hiteles keresztjén? És nyilván nem az, aki kiáll és azt mondja, ahogyan szintén az első igéből olvastuk, hogy Uram, Uram, hanem az, aki cselekszi a mennyei Atya akaratát. Azaz, akinek az életéből látszik, hogy egészséges lelkű ember, és éppen ezért terem egészséges lelki gyümölcsöket. Mik ezek a lelki gyümölcsök? Ismerős Pál apostol fogalmazása a Galatákhoz írt levél 5. részéből, ahol 9 lelki gyümölcsöt nevez meg, sorol fel, és ezek között az első helyen a szeretet van. Szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, és így folytatja a sort Pál apostol, és lám, hogy az első helyen a szeretetet nevezi meg. Most, ha van jó fa, akkor van jó gyümölcs, mondja Jézus. Ha egészséges lelkiségű ember vagy, Jézus Krisztus követőjeként, akkor életed első helyén a lelki gyümölcsök sorában a szeretet fog megteremni. Nyilván ez manapság nem olyan egyértelmű. Manapság nagyon igaz az, amit a nemrég elhunyt neves magyar írónő Jóka Janna így fogalmaz, korunk krízise kapcsán, hogy ami jelenleg a világban van, az a szeretetlenség globalizációja. Ugye manapság gazdasági szempontból, vagy tömegkommunikáció szempontjából beszélünk a globalizált világról. Hogy ma már minden hír keresztül kasul fut néhány perc alatt a világon, ma már összezsugorodott kicsi faluvá vált ez az egész földgolyó, annyira gyorsan terjednek a hírek, és annyira könnyedén tudunk mindenről, ami a világ bármelyik pontján történik. Globalizált világban élünk. Való igaz. Gazdasági, kereskedelmi, kommunikációs szempontból ez egyértelmű. És lám, azt mondja ez a neves, mély lelkiségű írónő, hogy manapság a világban a szeretetlenség globalizációja tapasztalható. Igen, amikor egyetemessé válik a szeretetlenség. Jézus is beszélt erről már 2000 évvel ezelőtt. Hogy igen, eljön az idő, amikor a szeretet kihűl az emberekből. Amikor a szeretet eltűnik az emberi kapcsolatokból. És lám, manapság éppen ez a nagy problémája ennek a világnak. Egy neves angol író úgy fogalmaz, hogy a szív civilizációja nem fejlődik együtt a technikai civilizációval. Ugye ezt a gondolatot is sokféleképpen kifejtették már mások is. Hogy miközben a technika gyors ütemben fejlődik, aközben az ember a maga erkölcsiségében, emberi magatartásában lemarad. Nem fejlődik ugyanolyan gyorsan az ember a maga lelki életének vonalán, mint amilyen gyorsan fejlődik a technikai civilizáció. Igen, ez is korunk egyik nyomorúsága. Egy olyan jelenség, amire egyre inkább fölfigyel a szeretetre éhes ember. Az, aki várja azokat a lelki gyümölcsöket, amelyek hiányában nem emberi az élet. Mert szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, vagy önmegtartóztatás, irgalmasság, megbocsátás nélkül nem lehet igazi emberi életet élni. Sajnos olyan jelenségeknek vagyunk manapság a tanúi, amelyek azt bizonyítják, hogy az emberi élet azért van éppen krízisben, mert az Istennel való kapcsolata végérvényes krízisbe jutott. Tudjuk, hogy a szellemtörténetben kitabogatható nagyon világosan az, hogy hol, mikor, hogyan kezdett az emberiség tömegesen leszakadni a szeretet forrásáról. És hogyan kezdett elfajulni, úgyhogy nem tud egyetemesen olyan meggyőző lelki gyümölcsöket fölmutatni, ami vonzóvá tegye manapság az ember életét, netán éppen a kereszténységet. Tudjuk, hogy a 20. században csúcsosodott ki az emberi gonoszság a maga tömeges méreteiben, de ezt megelőzte a 18. századi francia forradalom, annak nyomán a felvilágosodás, a materialista gondolkozás kialakulása, az Isten halálának a meghirdetése a Nietzschei filozófiában, ugye, és ennek nyomán megszületett a 20. század két borzalmas ideológiája, a kommunizmus és a nácizmus, és ennek nyomán a több tízmillió emberi áldozat. Mert való igaz, hogy ott, ahol nincs Isten, ahol nincs kinek számot adni az emberi tettek vonalán, ott az ember azt csinál, amit akar. Egy neves, múlt századi Nobel-díjas lengyel költő, Czesław Miłosz, nagyon érdekes megjegyzést tesz Egy különös címe van annak az írásnak is, amiből idézek. Ez a cím így hangzik, hogy a nihilizmus diszkrét bája. Azt mondja Marxot idézve, ugye, aki kijelentette, hogy a vallás a nép ópiuma. A vallás a nép ópiuma, mondja. Azoknak, akiknek a fájdalmat, a megaláztatást, a betegséget és szolgasságot kell elszenvedniük, halál utáni jutalmat ígért, úgymond ez az ópium. Most pedig, mondja ez a lengyel költő, egy átváltozásnak vagyunk a tanúi. A nép igazi ópiuma az a hit, hogy a halál után nem következik semmi. Annak a gondolatnak a megerősödése, hogy nem ítéltetünk meg az árulásaink, kapzsiságaink, a gyávaságunk, a gyilkosságaink miatt. A marxista hitvallás most a visszájára fordult, mondja ez a lengyel költő. A modernitás valódi ópiuma az a hit lett, hogy nem létezik Isten. Ezért az emberek szabadok azt tenni, ami nekik tetszik. És nyilván, hogyha látjuk manapság az emberségéből kivetkezett embernek a tetteit, vagyis azokat a gyümölcsöket, amelyek a kibicsaklott lelkiségéből fakadnak, akkor nagyon igazat kell adni ennek az írónak, hogy igenis, manapság egy olyan döbbenetes hit vesz erőt az emberiségen, miszerint nem létezik Isten, és éppen emiatt történik annyi minden, ami egyre riasztóbbá teszi és visszataszítóbbá az emberi együttélést és kapcsolatot. Amikor 1999 áprilisában az egyik amerikai iskolában egy tömeges mészárlás történt, akkor az iskola vezetősége megengedte a diákoknak és a szülőknek, hogy rajzoljanak, írjanak a kedvük szerint az öltözők falára bármilyen szöveget emlékezésül, úgymond a megöltekre. Aztán születtek is nagyon érdekes, rövid írások a csempével kirakott öltözők falára. Csak hogy ezeket az írásokat látva az iskola vezetőség úgy döntött, hogy leszedett 90 csempét a falról. Miért? Azért, mert ilyen írások voltak olvashatók rajta, hogy Isten szeretett. Vagy hogy 1999. április 20-án, a tömegmészárlás napján Jézus sírt. És ezt látva az iskola vezetősége leszedette, úgymond ezeket a feliratokat a falról. Az emlékező, sértve érzett szülői közösség azonban beperelte az iskola vezetőségét, és az amerikai szövetségi bíróság úgy határozott, hogy a csempéket vissza kell helyezni a helyükre azokkal az írásokkal, amelyek, úgymond, a holtakra való emlékezés jegyében születtek. Egy másik amerikai iskolában, Texasban a vezetőség megtiltotta a karácsonyi énekek éneklését a diákoknak. Egy harmadik amerikai iskolában, Colorado államban, egy középiskolában megtiltották egy diákcsoportnak, hogy Biblia tanulmányozó klubot hozzanak létre. Azzal indokolta az iskola vezetősége ezt a tiltást, hogy nem illik bele az iskolai programba. Ugyanakkor ugyanennek az iskolának a vezetősége engedélyezte egy homoszexuális klub működését ebben az iskolában. Lám, ezek csak kiragadott példák arra nézve, hogy mennyire kibicsaklott az az emberi gondolkozásmód, ami valamikor szorosan Istenhez kötődve működött. És ami leszakadva Istenről, bizony a szeretetlenség globalizációját szüli, ahogyan Jóka Jana fogalmazott, vagy azt a nagyon ellentétes helyzetet, hogy miközben rohamos léptékben fejlődik a technikai civilizáció, aközben messze lemarad a szív civilizációja. A szív civilizációja. Nagyon érdekes mai kifejezés ez. A Szentírás ezt úgy nevezi, hogy megtérés, vagy újjászületés. A Szentlélektől megújított ember, ez a Krisztusban fogant új ember tud csak a szív civilizációján úgymond átmenni, és ennek a nyomán tud olyan gyümölcsöket teremni, amelyek elárulhatják, hogy az ő élete egy jó fához hasonlít. Ugye most, hogy Isten kárpótolt minket az áprilisi-májusi nagy szárazság után sok-sok jó esővel, látjuk, hogy kivirult a természet, és hogy milyen sok jó ízű gyümölcs érlelődik a bokrokon és a fákon. Éppen a minap mondta valaki, hogy neki a legkedvencebb gyümölcse a málna, valóban jó ízű gyümölcs, bőségesen szedhetünk most, ezekben a termő napokban róla. De más fa is tele van jó gyümölcsökkel, szemet gyönyörködtető látvány az, amikor egy fa tele van gyümölcsökkel. Amikor egy gazda elültet egy fát a kertjébe, és néhány rövid év után már is lát rajta gyümölcsöt megjelenni, akkor valahogy elégtételt érez annak kapcsán, hogy nem hiába való volt az ő fa ültető és gondozó munkája. És így vagyunk ezzel, testvérek, mindnyájan, akármilyen növény elültetéséről, gondozásáról, ápolásáról legyen szó. Az ad igazán elégtételt, ha az az illető növény gyümölcsözik, és valóban kárpótol minket a fáradtságért. Na most Isten is ebbe a világba elhelyezett minket. És szeretné, hogy mi a tőle kapott lelki áldások birtokában olyan gyümölcsöket teremjünk, amelyek nyomán a mi életünk mások hasznára, örömére szolgálja. Nyilván ezért mondja Jézus, hogy teremjetek jó gyümölcsöt. Legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt. Ha pedig nem, akkor ne legyen semmi álság, képmutatás, hamiskodás, hanem akkor valóban legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt. De testvérek, a romlott gyümölcs senkinek nem kívánatos. A romlott gyümölcs csalódást okoz a gazdának, a romlott gyümölcs, ha beleharap valaki, akkor nagy csalódást okoz annak, aki szeretné azt elfogyasztani. És tudjuk, hogy a romlott gyümölcsöt akár ki is válogatjuk a jók közül, mert rövid időn belül a jót is tönkreteszi a romlott gyümölcs. És nyilván ezért mondja Jézus, hogy el kell választani a jót a rossztól, és határozott különbséget kell tenni a jófa és a rosszfa között, a jó gyümölcs és a rossz gyümölcs között. Nyilván a jó gyümölcs a kívánatos. És ez a világ arra vár ma is, hogy Krisztus népe bizonyítson a gyümölcstermés vonalán. Hogyan bizonyíthat? Nyilván erről a szószékről sokszor elhangzott már sok olyan közismert példa, amelyeket már nem is érdemes ismételni, hogy hogyan lehet egy-egy áldozatos élet mások számára hasznossá, akár elesettek, hajléktalanok, betegek, rászorulók közötti szolgálatban, vagy akár más jellegű áldozatos munka vonalán. Olvastam egy megejtő történetet, ami körülbelül 40 éve ezelőtt történt, amikor még a Dunai rakparton, Budapesten nem volt szalag korlát, akkor egy fiatal pár az autóval, még zsigulia volt, akkor belecsúszott a jeges Dunába. Mögöttük egy taxis haladt éppen egyedül, amikor meglátta, hogy mi történt előtte, azonnal megállt, kiugrott az autójából, belevetette magát a jeges vízbe, és sikerült a süllyedő autó ajtaját fölnyitnia. A fiatal pár a partra evickélt, de a taxisofőr közben eltűnt. Utólag derült ki, hogy egy özvegyasszonynak egyetlen fia volt ez az áldozatos taxisofőr. Nyilván a taxis társai a temetés után kiúzva magukat azt mondták, ilyenek vagyunk mi. Bárcsak valóban igaz lenne, hogy akár egy taxis közösség minden tagja ilyen áldozatra kész ember legyen, vagy bárcsak igaz lenne egy gyülekezeti közösségre, Vagy bárcsak igaz lenne egy ifjúsági csoport minden tagjára, hogy ilyenek vagyunk mi? Persze nagy kérdés, hogy ki volt ez az ismeretlen férfi a fiatal pár számára. Nem ismerték, de nyilvánvaló vált számukra az, hogy akkor számukra ő volt a szabadító, a megmentő. Maga az élet. Azaz, egy áldozatos élet gyümölcsözővé vált azáltal, hogy egy ifjú pár élete megmenekült. De lehetne még sok szép más hasonló példát sorolni. Olvasok egy olyan érdekes kutatásról, ami a 20. század elején történt amerikai és németországi gyermekkórházakban, ahol magas volt a halandóság, a gyermekhalandóság száma. És egy amerikai orvos hallott arról, hogy van Németországban egy olyan gyermekkórház, ahol más gyermekkórházakkal ellentétben sokkal alacsonyabb a gyermekhalandóság száma. És átrepült Európába és Németországban, elment ebbe a kórházba, hogy utána eredjen a titoknak. Hogy netán átültethető legyen ez az eredmény az amerikai gyermekkórházakba is. És amikor kapcsolatba került az illető német kórház vezetőségével, akkor nagyon egyszerűen annyit válaszoltak neki, hogy hát tudja, a titok Anna néni. Nem értette első hallásra az amerikai orvos, hogy a német kórház vezetői mit akarnak ezzel kifejezni. És akkor mondták, hogy hát tudja, van itt egy olyan idősebb hölgy, aki nyugdíjba vonulása után akart valami hasznos dolgot végezni. És hallott arról, hogy a mi gyermekkórházunkban vannak olyan csecsemők, kisgyermekek, akikhez nem jön senki látogatóba, és ő bekérezkedett, hogy jöjjön rendszeresen, látogassa ezeket az apróságokat, ölbe vegye, puszilgassa, simogassa, dédelgesse, és ezáltal kiderült, hogy ezek a gyerekek sokkal hamarabb meggyógyultak, mint azok, akiknek nem volt részük ilyen dédelgető szeretetben. Mert nem elég az orvosság beadása, nem elég a szakszerű kezelés, szükség van arra, hogy az ilyen elesett gyermekeknek a lelkük is ápolva legyen. Hát kinek van erre ideje annyi gyermek között, mikor a személyzet egyetlen kórházban sem igazán elegendő. Most testvéreim, ez az amerikai orvos miután hazament, akkor több kórházban meghirdette azt, hogy van lehetőség arra, hogy önkéntesek bejárjanak a gyermekkórházakba, és hasonló szolgálatot végezzenek a csecsemők és a kisgyermekek között. Látványosan megugrott a gyermekek gyógyulási aránya, és csökkent az elhalálozások száma. Testvéreim, való igaz, hogy a gyümölcstermésnek ilyen lehetősége is vannak. De hát lehetne még rengeteg szép példát sorolni arra nézve, hogy akár a mi hétköznapi életünkből, emberi kapcsolataink területén, hogyan tud megmutatkozni az, ha komolyan vesszük az Isten szeretetének továbbadását azért, hogy mi is hasonlók legyünk ahhoz a jó fához, amelyik jó gyümölcsöt terem. Melyik jó gyümölcsöt terem. Nyilván a fának a természetétől függ az, hogy milyen gyümölcsöt terem. Hogy kérdezi Jézus itt az első igeolvasásban hallottuk, vajon a tövisről szednek és szőlőt? Nyilván nem. Senki nem várja el ezt. Nem megy oda egy tövis bokoros senki azzal szándékkal, hogy egy ízletes szőlőfűtöt szedjen le róla. És a következő kérdés az, hogy vajon a bojtorjáról, ami más fordításban a bogáncs korót jelenti, a bogáncsról szedhet-e valaki fügét? Nyilván nem. Aki fügét akar szedni, az a fügefához megy. Aki almát akar szedni, az az almafához megy. Aki szőlőt akar szedni, az a szőlőtőhöz megy. Mindig ámulok a kicsi, apró gyermekek kíváncsiságán, ugye, amikor már megadatik, hogy az unokák kíváncsiságát tudjuk kielégíteni a sok-sok miért kérdésre válaszolva, akkor drága lehetőség, ha a kertben együtt csatangolunk, hogy tata, ez milyen fa? És akkor mondani kell, ugye ez milyen fa? De van, amikor még a feleségem is rákérdez, ugye még nem látva a gyümölcsöt, hogy de te honnan tudod, hogy ez körte, vagy szilva, vagy alma? Hát nyilván a levelekről is fel lehet ismerni, de később, amikor már a gyümölcs rajta van, akkor már egyértelműbben fel lehet ismerni, hogy melyik, milyen fa, milyen gyümölcs van rajta. Testvéreim, ez mindig attól függ, hogy mennyi belső nemesség van egy fában például. Tudjuk, hogy van vackor, vadkörte, és van vadcseresznye, vagy vadmegy, és azt is tudjuk, hogy lehet ezeket nemesíteni. Levágják a vad ágakat, és a vad törzsbe felülről beleoltanak egy nemes ágat. És kiderül, hogy az a törzs hordozza a nedvet fölfelé, és a nemes beleoltott ágon már nem vackor, vagy nem kesernyés más vad gyümölcs fog teremni, hanem ízletes, nemes gyümölcs. Testvéreim, Jézus Krisztust adta Isten azért, hogy az elvadult, bűnössé vált emberiség életfájába beoltassék felülről. És így váljék a mi életünk nemes, krisztusi gyümölcsök hordozójává. Igen, belülről fakad az, ami sokszor kint megmutatkozik. Hogy hogy nyilatkozunk egy-egy helyzetben, hogy viselkedünk egy helyzetben, hogy reagálunk egy-egy helyzetre, hogy fordulunk oda egymáshoz, hogyan szólítjuk meg egymást, hogyan tekintünk egymásra. Milyen hangulatot teremtünk magunk körül, egyszerűen a megjelenésünkkel, a megnyilvánulásainkkal. Ez mind attól függ, hogy milyen lelkiség lakik bennünk. Hadd zárjam egy nagyon érdekes történettel, egy valós történettel, amit érdemes szó szerint felolvasni. Az a címe, hogy nézőpont. Aki autópályán vagy híd előtt járt már fizető kapunál, tudja, hogy az ott szolgálatot teljesítő pénzbeszedővel nem a legbizalmasabb kapcsolatba kerül. Szinte észre sem veszik egymást, az ember benyújtja a pénzt a fülkébe, netán visszakapja az aprót, aztán tovább hajt. Részemről több ezerszer áthaladtam már az Auckland és San Francisco között az öblön átívelő híd mind a 17 fizető állásán, de soha egyetlen megjegyzésre érdemes szót sem váltottam senkivel. 1984 egy késő délelőttjén ebédelni indultam San Franciscóba. Ahogy megálltam a fizető helyen, hangos zenét hallottam. Akár valami esté, vagy valami koncert. Körülnéztem. Sehol egy letekert ablakú személy, kocsi, vagy teherautó. A fizetőállás bódéjában álló férfi táncolt az ablak mögött. Maga meg mit csinál, kérdeztem. Bulizok. És mi a helyzet a többiekkel? Intettem a másik 16 állás felé, ahol senki sem mozdult. Nincsenek meghívva a buliba. Még vagy egy tucat kérdést feltettem, de mögöttem a sorban valakinek nagyon sietős lehetett, mert nyomni kezdte a dudáját, mire elhúztam. Minden esetre megjegyeztem magamnak ezt a fickót, és elhatároztam, hogy újra megkeresem. Volt valami a szemében, ami arról árulkodott, hogy ez a bódé nem akármilyen hely. Hónapokkal később láttam viszont, változatlanul hangos zene mellett, tehát még mindig bulizott. Mit csinál, kérdeztem ismét. Ja, emlékszem magára a múltkorról, még mindig ugyanazon a bulin táncolok. Ne mondja, és mi a helyzet a többiekkel? Állj, maga mit lát, ha oda néz? Bökött emberem a fizető helyek sorára. Hogy mit? Hát fizető bódékat. Ó, uram, semmi fantáziája nincs. Rendben, feladom. Maga mit lát? Függőleges koporsókat. Miket beszél? mindjárt bebizonyítom. Minden reggel 8:30 élő emberek sétálnak be oda, aztán 8 órán át halódnak. 16:30 feltámadnak a halottaikból, mint Lázár, előmásznak és haza vánszorognak. 8 órán keresztül jégen az agyuk, csak a kezük jár gépiesen. Elképedtem. Ez a pasas megideologizálta a munkáját. Nem bírtam magamba folytani a következő kérdést. Magánál miért van egészen másként? Szemlátomást remekül érzi magát. Sejtettem, hogy ez fogja érdekelni. Tudja, táncosnak készülök. A főnökeim, mutatott az irodaépület felé, fizetik a próbáimat itt. 16-an élő halottként dolgoznak, a 17. meg hajszára ugyanolyan körülmények között kitalálja, hogyan lehet mégis igazán élni. Ez az ember bulizik ott, ahol én vagy más valószínűleg 3 napig sem bírna. Belepusztulnánk az unalomba. Később együtt ebédeltem ezzel a fickóval, és kijelentette, nem értem, miért gondolják, hogy unalmas a munkám. Csupa üveg sarok irodában dolgozom. Előttem a Golden Gate, San Francisco, ide jár nyaralni a fél világ, én meg csak beballogok minden nap, aztán gyakorlom a táncot. Testvérek, ez is egy érdekes példája annak, hogy kiben mi lakik, és ki milyen nézőpontot alakít ki, akár a saját munkahelye, a körülményei kapcsán, a szürke hétköznapok területén is. Nyilván gyümölcseiről ismerni meg a fákat, mondja Jézus, nagyon egyszerű hétköznapi képpel, és zárja azzal a drága felszólítással, legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöket. Ebben legyen segítségül Isten szent lelke mindnyájunknak. Amen. Gyertek, drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére, elénekelve a 432-es ének első versét. 432-es ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Mit használ kereszténységem, ha nem, ha szerint élek? Köszönjük háladással, megváltó Jézus, hogy minket is nagyon komolyan és érthetően szembesítettél azzal a lehetőséggel, hogy legyünk jó fák és teremjünk jó gyümölcsöt, vagy ha nem, akkor legyünk rossz fák és teremjünk rossz gyümölcsöt. Nyilván ez utóbbi senkinek sem kívánatos, mert a rossz gyümölcstől mindenki iszonyodik, mindenki elfordul, vagy eldobja azt. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy ne legyünk ilyen eldobandó, romlott életű emberek. Könyörű rajtunk, hogy a hitünk gyümölcsei kívánatosak legyenek a környezetünk számára. Mert mit használ kereszténységünk, ha nem a szerint élünk? Mit használ a hit, ha csak nyelven valljuk és nem teremjük annak gyümölcseit? Könyörű hát rajtunk, Istenünk, hogy a te szent lelked úgy végezhesse bennünk a maga munkáját, hogy amikor megszületnek ezek a lelki gyümölcsök a mi életünkben, akkor ezeknek hasznát mások is örömmel élvezhessék. Istenünk, tégy minket a hétköznapokban olyan krisztusi természetű emberekké, akikből a megújult belső emberi természetnek a kisugárzása tapasztalható. Köszönjük neked, hogy ebben akarsz segítségül lenni mindnyájunk számára. Áld meg, Istenünk, a mi küzdelmeinket, hétköznapjainkat, terveinket, hogy a te vezetésedben járva tudjunk rád hangolódni, és így legyen eredményes, gyümölcsöző a mi hétköznapi életünk is. Mindazok javára, akiket reánk bíztál és a környezetünkben elhelyeztél. Istenünk, nem vagyunk elzárt szigetek, hiszen közösségi emberekként, lényekként teremtettél minket. Köszönjük hálaadással, hogy egymás örömére, javára, vigasztalására, bátorítására szolgálhatunk. Köszönjük, hogy ezt tetted te is, megváltó Jézus, ameddig embertestben itt forgolódtál köztünk ebben a világban. És köszönjük, hogy ma is azért lehetünk együtt a te nevedben, 2000 év után is, mert te maradandó gyümölcsöket teremtél, és teremsz ma is a lélek által, mindazok életében, akik engedelmesek neked. Köszönjük hálaadással, hogy meg akarod erősíteni mindnyájunk hitét és reménységét, és meg akarod sokszorozni bennünk a te szeretetedet. Istenünk, vigasztald a gyászoló testvéreinket, gyógyítsd a betegeinket, bátorítsd azokat, akik félénken indulnak az élet küzdőterére. Köszönjük neked, hogy te vagy az erőforrás mindnyájunk számára, és hisszük, hogy a te ígéreted szerint velünk maradsz a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejében a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. Kegyes emese 17 éves középiskolás lány orvosi gyógykezelésének anyagi támogatására. Monostori gyülekezet tagja, bátori iskolába járó 11-es lány tüdőembólia nyomán kómába esett, abból majd felébredt, és most Budapesten neurológiai gyógykezelésen van, és ennek a költségeibe szeretném mi besegíteni a mi szeretett szolgálati adományainkkal. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Megérkezett a Family című folyóirat újabb száma, akik megrendelték hátul az asztalnál, átvehetik ezt a folyóiratot. Testvérek, folytassuk együttlétünket énekelve a megkezdett 432-es ének második versét. 432-es ének második verse így kezdődik. Mit használ nekem a jó hit, ha azt csak nyelvvel vallom? Valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi Kft. Alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, mely itt kezdődik, Te benned bíztunk elejétől fogva. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak megtartó Krisztusunknak ismeretében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.